békesség néktek. Az Úr Jézus mikor feltámadt, akkor ezt a köszöntést adta át a tanítványoknak. Nagyon sokféle jó köszöntés van mindenféle keresztény felekezetekben.
Azt hiszem, hogy ezzel nem lehet megsérteni senkit, egyik felekezetet sem, és mindenki örülhet annak, hogyha hallja az Úr Jézusnak a szavát. És úgy gondolom, hogy azért választotta az Úr Jézus ezt a köszöntési módot, mert nagyon jól tudta, hogy az embereknek erre van szükségük. Békességre. És békességet ajándékozott. Hogyan ajándékozta, miként tette ezt meg, erről lesz most szó, ahogyan már az előzetes híradás is, hirdetés, hívogatás is mutatta a témát, hogyan működik a Szentlélek, vagy hát egy kérdés, a Szentlélek ma is működik, kérdőjel és felkiáltójel is van ott, és működik. Isten úgy jelenti ki a számunkra, és úgy tapasztaljuk ezt az isteni kijelentést, hogy Isten szent lelke ma is működik. Összefoglaltam három pontban azt, amiről szeretnék ma este beszélni. Persze ez egy olyan nagy téma, hogy nagyon-nagyon sok oldalról lehet megközelíteni, és nagyon sok kérdés is merülhet fel bennünk ezzel kapcsolatban. Én egyfajta szemléletet választottam, és ehhez majd hozzá lehet szólni, ki lehet egészíteni, rá lehet kérdezni, sőt, még vitatkozni is lehet azzal, amit én most el fogok mondani. Most igét nem fogok először olvasni, hanem majd ki fogok térni egy-egy bibliai igére, így az előadás közben. Próbálom rövidre fogni, de azért mégis úgy, hogy átláthassuk ennek a témának a lényegét, a mélyét. Először arról fogok beszélni, hogy a Szentléleknek az elnevezése. Mit jelent ez, hogy Szentlélek? Hát az, hogy szent, az talán a legkönnyebb értelmezzünk, bár ez is azért nehéznek tűnhet, hogy mit is nevezünk szentnek. Azt nevezzük szentnek, aki mindig csak jót csinál. Vagy pedig valami más nevezünk szentnek. Hát Isten igéje ismeri azt, hogy az ember bűnös és hibákat, bűnöket követ el, ugyanakkor ismer szenteket is. Olyanokat nevez szenteknek, akik maguk vétkeznek. Pál apostol a korintusi gyülekezetet, mint szenteket szólítja meg. És ebben a korintusi gyülekezetben aztán hibákat tár fel, melléfogásokat tár fel. És azt mondja, hogy szentek vagytok, de ilyen szentek vagytok. Hát legyetek jobb szentek. Mi akkor a szent? Nagyon jó az a rövid, egyszerű megfogalmazás, ami valóban visszatükrözi a bibliai szentség fogalmát, amit Isten magának külön választott, az a szent. Ugye van olyan, amikor otthon a háztartásban valamit elteszünk egy külön célra. Sütöttem egy nagy tepsi süteményt, de délután be fog jönni a szomszédasszonyom, mert beszélgetni fogunk. És akkor külön teszek egy tányérra abból a tálca süteményből, megkínálom a családomat a többivel, de azt mondom, erről a tálca süteményről ne egyetek. Hát az a szent sütemény. Persze nem Isten választotta külön magának, hanem a gazdasszony, de amikor Isten mondja azt, hogy ezekkel én fogok törődni, ezeket én külön választom magamnak, ezek felett én uralkodom. Ezeknek hatalma nem lesz másnak ezek felett, csak én fogok uralkodni rajtuk. Akkor azok a szentek. Csertlenek, azok botlanak. Bűnöket is elkövetnek. De Isten fogja rajtuk számon kérni, nem pedig a megyei bíróság. Ezek a szentek. Ezeket Isten magának külön választotta. Boldog az, aki ilyen szent. Persze a magatartásunk, az életvitelünk is kell, hogy tükrözzön valamit abból, hogy mi Istenhez tartozunk. Ezért rokon az a fogalom, hogy a szentek azok a jók. Hát kell, hogy jók legyünk, de ha éppen rosszak vagyunk, mert esendőek vagyunk, attól még szentek maradunk. Mert Isten kiválasztott magának bennünket. Kell, hogy a szentségtelenek közül mi átmenjünk a szentek közé, ha vállaljuk azt. Mert Isten nem parancsol, meg nem kényszerít, hanem hív. Vállalod, hogy ezentúl én uralkodjam felettem? Vállalod, hogy én megszenteljelek, megmossalak, vezesselek? Igen? Akkor te egy szent vagy. Nézzük most a lélek elnevezést, ez már inkább a témánkhoz tartozik. Én a szent lelket Szent Szellemnek szoktam nevezni, és most is úgy fogom majd ezután, de meg fogom magyarázni, hogy miért mondom Szellemnek, és miért nem mondom Léleknek. Azért nem mondom Léleknek, mert a Lélek és a Szellem szó között nagyon nagy különbség van, nem a magyarban főként, mert itt félreérthető ez a dolog, hanem akárha a most élő német vagy angol nyelvet nézzük, megkülönböztetik a Szellemet és a Lelket, de ha megnézzük a héber nyelvet, amin az Ószövetség íródott, vagy a görög nyelvet, amin az Új Szövetség íródott, akkor láthatjuk, hogy itt élesen elhatárolódik kétfajta fogalom, és mind a kettőt a magyar fordítás úgy hozza, hogy lélek. De az egyiket úgy nevezi a héber, vagy ruach, és nefes, de mind a kettőt léleknek fordítja. A görög azt mondja, hogy psziché, ugye ezt a pszichológiából tudjuk, ez az a klasszikus lélek, de van egy másik, ami a pneuma, ez pedig a szellem. De ezt is léleknek fordítja a magyar fordítás. Na, én szeretném elválasztani ezt a kettőt, és meg fogom magyarázni, hogy miért. Nagyon érdekes a magyar etimológiája ennek a szellem szónak, tehát a gyökere, a múltja, szó története ennek a szónak. Egy nyelv újítás korabeli szó a szellem, a gyökere mindannyiunk által ismert és jól felismerhető szél, amiként fújja a faleveleket. Ez a szél. Ebből jött az ige, hogy szelel. Hát ugye szoktunk mi már ugye egyre kevesebbet, de régen nagyon sokat szeleltek, amikor ki kellett szelelni a gabonából azt a töreket, meg ahhoz, hogy már nem értek, mert ugye ma már nem úgy működik. De régen a szél erejét használták arra a tisztításra, tehát valamit szeleltek, és innen jött az a szó, ami a szélfújás eredményét írta le, az a szelelem, majdnem olyan, mint a szerelem, de ez a szelelem, tehát a szelel tevékenységnek az eredménye volt, a szelelem az a fuvallat, ami kivitte azt a töreket. A régi és az e betű elmaradt. Szelelem, szellem. Nem csak a nyelvújítás kora óta ismerjük ezt a kifejezést, hanem egy hasonlót ismertek a nyelvújítás előtt is, ezt pedig úgy nevezték, hogy szellet. Hát ugyanaz volt a jelentése, mint a szelelemnek vagy szellemnek, hogy az a szellő, az a szél valamilyen eredményt hozott létre, valamilyen munkát végzett, ez az ad egy képzőlet utána téve, mint a húzból lett a húzat, azt ma is használjuk. Hát a szélből lett, meg lett a szellet. De miért éppen a szél? Hát ez nagyon érdekes, erre még rá fogok hamarosan térni, de nagyon nagy párhuzam van az Isten szelleme és a szél között, meg majd még egy harmadikat is ide fogok sorolni, az eredeti görög kifejezésben. Az a szó, ami eredetileg szellemmel kéne lefordítsuk, amit mondtam, hogy pneuma a görögben, az a szó a görögben pontosan azt jelenti, mint a magyarban a szellem. Szél, szellem, amiben majd bele fogunk most még mélyedni, és kísértet. Tehát a görög pneuma szót lehet így fordítani, hogy kísértet. A magyarban ez a harmadik görög jelentés lett az első. Tehát mi egy kísértetre gondolunk, akitől félni kell. Elhalványodott már az, amire most rávilágítottam, hogy igenis rokon a széllel, és a szél szóból származik ez a szó, hogy szellem, és majd látjuk azt, hogy van egy olyan isteni személy, aki szellem, és a mi személyiségünknek is egy nagyon fontos része ez a szellem. El fogok majd idáig is jutni, de először arról szeretnék beszélni, hogy az Isten szellem. A Szentírás ezt így kijelenti. Isten lélek, mondja a Károli fordítás, vagy az Új fordítás, de ha az eredetihez mérjük magunkat, akkor Isten pneuma, Isten szellem, Isten szél. A Szent Háromság kérdését szeretném egy picit itt megérinteni, nem akarok ebbe belemélyedni, de ha valakit érdekel, belemélyedhetünk. Nem egy könnyű témája ez a dogmatikának, meg a dogmatika történetnek. Nagyon sokan vitatkoztak és vitatkoznak ezen, hogy most akkor egy Istenünk van, vagy három Istenünk van. Ha egynek mondjuk, akkor miért három személy? Nem könnyű kérdés. De ezt is megpróbálom megvilágítani. Istent úgy ismertem meg a Szentírásból, hogy ő atyaként, fiúként és szent szellemként jelentette ki magát. Tetten érjük az atyát a Szentírásban, ő fiát a Szentírásban, és tetten érjük Istennek a szellemét is a Szentírásban. És úgy tűnnek ezek fel, mint akik valóságos személyek, és ami a legfontosabb, imádhatóak. Senki másnak imádatot Isten nem enged meg. Sem angyaloknak. Megtiltja. Ne imádj engem, mondja az angyal, mikor János leborul előtte. Sem embereknek. Pál is mondja, hogy mi nem Istenek vagyunk, hanem mi az Isten hírnökei vagyunk. Ne nekünk áldozzatok. De a Szent Szellemet lehet dicsőíteni, erről beszél a Szentírás. Ti ők gyalázzák, de ti dicsőítitek Isten szellemét. Az Úr Jézus nagyon sokan imádták, amíg itt a Földön jár, és az Atyát is nagyon sokan imádták. Térdre hullottak előtte, szívük teljességéből dicsérték, hálát adtak neki, köszönetet mondtak neki, könyörögtek hozzájuk. Tehát őket isteni tisztelettel lehet illetni. De személyek is, különálló személyek. Személy az Atya, személy a Fiú, és személy a Szent Szellem. Az apostolok cselekedeteiben lépten nyomon találkozunk azzal, hogy így szólt hozzájuk a Szent Szellem. És ezt mondta a Szent Szellem. Tehát egy tárgy, vagy egy erő, az nem szokott beszélni. Egy személy szokott beszélni. Tehát akkor hogy lehet egy az Isten, amikor három személyből áll? Hát azt tudom mondani, hogy nekünk ilyen Istenünk van. Három személyből áll, de egy lényegű, ezt így fejezik ki a akiknek ez a hivatásuk, egy lényegűen. Elmondok ezzel kapcsolatban egy hasonlatot, talán könnyebb lesz megérteni. Azt mondja a Szentírás a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert. Férfiúvá és nővé teremtette. Tehát teremtett egy embert, de két személyből állt ez az ember. Ezek lesznek ketten egy testé, és ez az egy testé létel, ez nem csak egy átjelenetet jelent, most bocsánat, hanem azt is jelenti az egy testé létel, hogy ami kettünk Frigyéből, hűségéből született egy gyermek. Szóval azért itt is tetten érjük azt, hogy Isten létrehoz egyet, de ez több személyből áll. Hát Isten is egy lényegű, de több személyből áll. Harmadik személye a Szent Szellem, valaki így fogalmazta meg, hogy a világban működő Isten a Szent Szellem. Amíg az Úr Jézus járt közöttünk, addig ő volt a világban működő Isten. Előtte is Isten szelleme működött, csak a titkot még nem fedte fel. Pünkös óta pedig, mert pünköskor küldetett el a Szent Szellem, addig is volt Szent Szellem, de nem leplezte le a lényeget. Nem fette fel a titkot. És a titok az, hogy Immanuel, hogy velünk van az Isten. Ez egy óriási titok. Nem az a megtért ember, aki azt mondja, hogy van Isten. Hanem aki azt mondja, velem van az Isten. Nem aki azt mondja, hogy ó, én elfogadom, hogy van Isten. Persze, igaz a Biblia is. De én hiszek a magam módján. Ez nem új élet. Ez nem a Szent Szellem kijelentése. Az ördögök is tudják, hogy van Isten. Hanem az a titok, így mondja Pál apostol, hogy közöttetek lakozik. Hogy veletek van, és erről Ézsaiás prófétál. És így ez a szép héber kifejezés, Immanuel, szó szerint azt jelenti, velünk az Isten. Ez az a titok, amikor neked személyesen Isten szelleme kijelenti, veled van az Isten. Nem ellened van, nem valahol fölötted van, hanem veled. Veled van az Isten. Melléd áll. Pártol téged. A Szent Szellem egyik, nagyon sok kifejezése van, ahogy az Úr Jézusnak is olvassuk, sokfajta nevét. A Szent Szellem egyik legszebb neve az, hogy pártfogó. Melletted áll. Éretted buzog. Éretted dolgozik. Éretted könyörög. Ott van a nyomorúságodban, a hétköznapjaidban, a betegségedben, ismeri a te dolgaidat, és veled van az Isten, amikor Isten szelleme befogadod és rád száll és betölt. Óriási vigasztalás ez a hívő embereknek. Tehát nem csak arról van szó, hogy megtudtam, hogy van Isten. Ez olyan dolog, mintha azt mondaná valaki, hogy a boltba hoztak friss kenyeret. Nagyon jó. De én nem megyek el, nem vásárolok be, nem szeletelem fel, nem eszem meg vacsorára. Akkor éhen maradok. De ha hoztak a boltba friss kenyeret, és én elmegyek azért a kenyérért, és felszeleteli a feleségem, jó vastagon megkenni valójában, vagy én szeretem, és megvacsorázom, akkor van értelme, hogy hoztak. Ha csak van Isten és neked ennyi, nincs értelme, hogy van. A te számodra nincsen. Mert akkor veszedelem lesz csak. De hogyha veled van, és ezt Isten szelleme teszi nyilvánvalóvá. Nagyon érdekes dologra szeretnék most rá irányítani a figyelmet. Isten az ő beszédén keresztül fejti ki az ő munkáját. Isten szól, Isten beszél. Isten ezzel kezdte a teremtést. Azt mondta Isten, hogy legyen. És lett. Az Isten szava az egy tevékeny szó. Én azt mondom, 5 órakor kezdjük az előadást. Már 10 percet csúsztunk. Tehát az én szavam nem olyan teremtő erővel hat. De az Isten szava, amikor beszél, abban teremtő erő van. Cselekvő. Az Isten szavát mi igének szoktuk nevezni. Tudjuk, megtanultuk iskolába, hogy cselekvés, történést kifejező szó az ige. Hát, abban az értelemben ige, hogy nem leírja a cselekvést, az Isten beszéde, az Isten igéje, nem leírja csupán, hogy mit csinál Isten, hanem okozza a cselekményt. Létrehoz valamit, ami történik. Nagyon érdekes. A magyarban az ige az csak leír valamit. Ez és ez történt. Feljegyezzük. Amikor az Isten igéje szól, akkor nem csak egy történeti leírást olvasok belőle, hanem elkezd bennem valami megváltozni. Isten szól hozzám. Nem csak egy történelmet mond el nekem, hogy mi történt Jézussal, hanem elkezd az életem megváltozni. Elkezdek kapni kijelentéseket. Elkezdem meglátni a bűneimet. Elkezdem felismerni az igazságot. Elkezdem cselekedni az igazságot. Tehát minden megváltozik bennem, mert szólt hozzám, és világosság támad. Isten azt mondta, legyen világosság. És lett. Na, ez az Isten igéje. És milyen is ez az ige? Érdekes ez. Az Isten igéje, az Isten beszéde, Jézus Krisztus. Na nézzük csak meg, most már előveszünk egy-két bibliai idézetet is. A zsidókhoz írt levél első része, első verse így szól hozzá. Zsidókhoz írt levél első rész, első vers. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak, a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. De nem is csak akárhogy, hogy csak Jézus volt az atyának a szószólója, hanem még ennél mélyebben, ezt pedig a János evangéliumában olvassuk az első részben, az első 5 verset és a 14. verset olvasom, nem is az első 5-öt, hanem az első 3-at, tehát János evangéliuma első rész, kezdetben volt az ige. És az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Nagyon érdekes. Isten egy teremtő beszéd. Nehéz ezt megérteni, de próbálom több oldalról megvilágítani, és hát, ha Isten szelleme kijelentést ad. Mert minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Tehát amikor Isten szól, tehát tulajdonképpen Isten azonosítja magát az ő szavával. Nagyon érdekes. Majd még ennek több oldalát megnézzük. És a 14. vers még a nagyon érdekes, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát az Isten igéje testé lett. Tehát az Úr Jézus egész élete üzenet. Amikor néma az Úr Jézus, akkor is Isten üzen általa. Isten igéje az nem ilyen fecsegés, mint a mi emberi szavunk, hanem az egy üzenet, az egy teremtő üzenet. És Jézus Krisztus egy ilyen teremtő üzenet volt az egész világ számára. Minden ember számára Isten üzenni akart valamit. Amikor az Úr Jézus meg se szólalt a Golgota keresztjén, csak ott függött, némán, és hordozta az emberek gonoszságát, akkor üzent általa Isten, bűneiteket rávetettem, és az ő szentségét nektek adom, mert szeretlek benneteket. Egy üzenetet adott át Isten, az ő némán szenvedő fián keresztül szólt. Tehát az Isten a beszédén keresztül fejti ki az ő hatását, üzen valamit, amely teremt. Megteremti a világot, megteremti az embert is, az ő szava teremtette, mert hitáltal mi elfogadjuk, hogy az írás mondja, hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elő Isten szava által. És Isten szava újjá is teremt. Na erre van nekünk szüksége. Ez az újjáteremtés hiányzik még az embereknek az életéből. Isten szava megteremtett engem, itt vagyok, érzékelem saját magamat is, hogy vagyok, de valamire szükségem van még ittben. Arra van szükségem, hogy újjáteremtsen Isten. Még erre vissza fogok térni, csak azt akarom még mondani, hogy azért beszéltem ennyit a beszédről, mert ez nagyon fontos. Miből áll a beszéd? Amikor beszélünk, ugye, akkor levegőt présel a tüdőnk, a torkunkon, hangszalagunkat megrezettetteve át a szánkon kifele. És akkor már találkoztunk azzal, hogy lehellet, szellő, szellem, levegő. Tehát Isten az ő szelleme által szólal meg, az ő szelleme szólaltatja meg az ő igéjét. Elválaszthatatlan. Nem tudok úgy beszélni, hogy ne leheljek. Amikor beszélek, levegő árad ki a számon. És ezért találkozunk mindenütt a Szentírásban azzal, hogy az Isten igéje és az Isten szelleme. Isten szelleme, Isten igéje nélkül nem ér semmit. Nem is fordul elő. Isten szelleme, Isten igéje nélkül. Vannak szellemek, amelyek úgy hatnak, mintha Isten szelleme lenne, Isten lehellete, Isten teremtő munkája lenne, de nem Isten igéjét eleveníti meg. Nem biblikus. Tartózkodjunk attól. Hazugság démonai, hazug szellemek, idegen fuvallatok, semmi hasznuk nincsen. Nem az Isten igéjével járnak együtt. Mintha én csak ezt csinálnám, most, hogy itt lihegnék, ti megmondanátok, ezt mit akar itt nekünk lihegni. Ha nem beszélek, ha nem szólal meg emberi hang, ha nincs ige, de ha csak ige van, akkor azt mondja Pál apostol, az megöl. A betű megöl, de a szellem megelevenít. Amikor csak üzenet van, amikor csak betű van, hogyha például az iskolákat úgy építenék fel, lehet a gyerekek örülnének neki. Gyerekek, ebbe az iskolába nincsenek tanárok. Nem fogják elmagyarázni nektek a leckét. De nagyon jó könyvek vannak. A szüleitek megveszik, ingyen adjuk a szegény gyerekeknek, meg a nagycsaládosoknak, ekkora kupac, csupa jó könyvet, vigyétek haza és olvassátok el. Ugye milyen fontos a pedagógus? Ez is egy görög szó, pedagógos, azt jelenti szó szerint, hogy gyermeket vezet. Gyermeket vezet. Régen a rabszolgák voltak a pedagógusok, ezek olyan jobbfajta rabszolgák voltak, ezekre rá lehetett bízni a gyerekeket. Reggel, mikor eljött az iskolai időszak, ugye csak a módosabbak járatták iskolába a gyerekeket, akiknek volt rabszolgájuk, pedagógusuk, és a pedagógus megfogta a kislány kezét, meg a szomszédokét, akiket rábíztak, elvezette őket az iskolába. Az iskolában pedig vezette őket az írásolvasásra, vezette őket, a matematikai alapokra vezette őket, és azután kézenfogva hazavitte őket. A szülőknek nem kellett iskolabuszt fizetni, mert a pedagógus elvitte az ókori gyerekeket az iskolába. Na hát, bennünket is az Úr lelke szelleme így akar vezetni, de hogyha nincs pedagógus, ha ha nincsen abban szellem, ha az nem egy emberi hangot ad, csak csupa betűt. Ugye a gyerekek is azt mondják, hát ez a sok betűt elolvasni. Kellenek a tanárok. Mindenütt vannak tanárok. Kell Istennek az a szelleme, amely elevenné, érthetővé, világossá teszi az Istennek az igéi. Kinyilatkoztatja a titkot, hogy ez nem csak a Biblia van közöttünk, hanem az élő Jézus. És ezt Isten szelleme fogja nyilvánvalóvá tenni mindannyiunk előtt. Tehát együtt jár az Isten beszédével a szellem és az ige, és ez külön-külön is és együtt is maga az Úr, maga az Isten, mert az ige volt Isten. És az Isten szellem, ilyen ige is van. Tehát egy kicsit bonyolult ez, de ha az Úr szelleme segít, akkor érthetővé válik. Tehát Isten szelleme és Isten igéje elválaszthatatlan egységet alkotnak. A szellemi fegyverzetek között van például a szellem kardja, amely az Isten beszéde. Na, térjünk megint rá egy pár érdekes igére a Szentírásból. És ezek alapján vizsgáljuk meg, hogy miképpen, tehát kicsoda az Isten harmadik személye, az Isten szelleme. Jelenések könyvében négyszer találkozunk egy nagyon érdekes kifejezéssel. Istennek 7 szelleme. Na hát, tessék, már hallottunk egy olyan Istenről, aki 3 személyű, az egyiket most kicsit nagyító alá veszük, de ezek állítólag ugye egy lényegűek, na ezt próbáljuk még emészteni. Rögtön itt van, hogy az egyik személy, akit kiválasztottunk, a Szent Szellem, az is már 7 darab. Hát álljon meg a menet, akkor 7 meg. Meg még 2, már 9-nél tartunk. De nem így vannak ezek. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy az apokaliptikus irodalom, amilyen a Jelenések könyve is, vagy az Ószövetségben Ezékiel, Dániel könyve, nagyon sok olyan fogalmat használnak, amit nem szó szerint kell érteni. És hogyha csak egy kódot most elmondok, hogy a Jelenések könyvében a számok nem mennyiséget jelölnek, hanem minőséget, rögtön érteni fogjuk. Ezek minőségi jelzők, hogy Isten 7 szelleme. Ez nem azt jelenti, hogy meg lehet számolni, hogy 7 darab van belőle, hanem ez egy minőséget jelöl, ez a 7 szellem. Tehát milyen minőség ez? A magyarban is van ilyen. Ezerszer megmondtam már, kislányom, hogy ne tedd a cipődet a bejáratban, mindig felbotlok. Ezerszer mondtam? Anya, csak 4-szer mondtad, és tegnap előtt kezdted. Ugye, hogy ez nem jut eszébe senkinek, hiszen már a kisgyerek is tudja, hogy ez az ezerszer, ez nem mennyiségi jelző, hanem ez egy minőségi jelző, és azt jelenti, hogy sokszor. Na, a Bibliában is vannak ilyen minőségi jelzők. A Földnek a száma az a 4-es. Előttem van észak, hátam meg a tél, balra nyugszik, jobbra pedig kél. Lehet, hogy összecseréltem. A 4 égtájról. A földi szám az a 4-es. A mennyei szám, a Szent Háromságnál is volt már erről szó, az a 3-as. A mennyben 3-asság van, a Földön 4-esség van. A földi szám a 4, a mennyei szám a 3. Ha ezt a 2-t összeszorozzuk egymással, akkor 12 fogunk kapni. 12 törzs Izraelben, 12 apostol az új szövetség népe között. Ez azt jelenti, hogy a földi erőfeszítéseket mennyei erő sokszorozza meg. Tehát a Földön munkálkodó isteni, az a 12. Amikor az a 3 meg sokszorozza. És amikor pedig a 7-ről olvasunk, akkor pedig arról van szó, hogy az isteni és az emberi összeadódik. 4 meg 3 az 7. Tehát, hogy közöttünk van az Isten. Isten szellemének a munkája, hogy a 12 apostol betöltekezik a szellemmel, és elkezdik az ő munkájukat. És az, hogy ő megjelent itt a Földön, hogy összeadódik a mennyei és a földi, azt jelenti az, hogy 7 szelleme van neki. Nem csak az a Szent Háromság van ott magába, a mennybe elszeparálva, hanem az 7, tehát Isten szelleme a földi területen megjelenik, és földben gondolkodik az Atya. És ezért 7 az Isten szellemének a száma a tökéletes teljességet fejezi ki. Egyébként az emberit és az isteni együtt. Az isteni hármas, az egy hiány. Hiány. Az olyan, mintha én egyedül kellene, hogy leéljem az életemet. Feleségem nélkül. És érezném, hogy hiányzik valami. Hiányzik még valaki. Vagy lenne feleségem, de nem születhetnének gyerekek. És érezném, olyan jó lenne, ha lenne saját gyermekem. Hiányérzetem van akkor. Istennek is hiányérzete van úgy önmagában. Az van megírva a Bibliában, nem jó az embernek egyedül. Tehát Isten tudja ezt. De én azt szoktam mondani, nem jó az Istennek egyedül. Tehát ő el akar jönni, és embert akar szerezni magának. Szenteket akar elhívni magának. Ezt a munkát végzi a Szent Szellem. Ha ma találkozik valaki Istennel, vagy Jézus Krisztussal, akkor a Szent Szellemmel találkozott. Mert a Szent Szellem tesz bizonyságot nagyon-nagyon hiteles módon Jézusról, és a mi teremtő Istenünkről. Jelenések könyvében nézzük a négy igét. Az első rész, negyedik versében találkozunk vele először. Tehát a jelenések könyvét könnyű megtalálni, mert a Biblia legutolsó könyve. És az első rész, negyedik versében ezt olvassuk. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, ez az Atya, és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, tehát a mennyben van, az Atya királyi széke előtt, és a Jézus Krisztusról, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Tehát a Szent Háromság üzen a gyülekezeteknek, aki volt, aki van és aki eljövendő, az Atya, a Szent Szellem és a Fiú, az Isten fia. A testben megjelent Isten. Üzen a gyülekezeteknek. Azt láthatjuk ebből az igéből, meghatározza a Szent Szellemnek a helyét, az Atya trónja előtt van a Szent Szellem. Itt már tetten értük. Nézzük a harmadik rész első versében. A szárdízbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni hét szellem, lélek, és a hét csillag, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Tehát az Úr Jézus az, aki így szól, ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek, ez az Úr Jézus. Tehát azt látjuk, hogy a trónról oda került az Úr Jézushoz, és az Úr Jézus birtokolja Isten Szent Szellemét. Vannak egyes, nem, majdnem elvetemültet mondok, de nem akarok ilyen csúnyát, vakmerő emberek, akik ilyen ajánlást tesznek, leírom neked, hogyan birtokolhatod Isten Szellemének az erejét, vagy Isten Szellemét. Mi nem tudjuk Isten Szellemét birtokolni. Mi egyet tudunk csinálni. Azt tudom mondani, édes Atyám, te vegyél engem birtokba a te szellemed által. Átadom magamat, és leszek a te tulajdonod. Nem én tulajdonolom Istennek a szellemét, hanem ő tulajdonol engem. Amikor beköltöztem a házamba, nem a házam mondta azt, megvannak, enyém a Gál család. Nem, hanem a Gál család mondta azt, mától birtokba vettük a házunkat, és beköltöztünk, belementünk, igaz? Na hát, ugyanez a Szent Szellemmel is. Nem én birtoklom a Szent Szellemet, ő birtokol engem. Egy valaki, aki birtokolja a Szent Szellemet, Jézus Krisztus. Annak adja, akinek akarja. Majd erről mindjárt szó lesz. Tehát itt már az Úr Jézusnál látjuk Isten szellemét. Negyedik rész, ötödik verse. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki, és hét tűzlámpás ég a királyi szék előtt, amely az Istennek hét lelke. Szelleme, tehát itt is pneuma van. Megint ott látjuk az Atya trónja körül a hét tűzlámpást, amely ég, amely világít. Hát milyen jó, hogy Laci most felkapcsolta a villanyt, már az elején akartam mondani, csak aztán elfelejtettem itt izgalmamba, mert hogyha kint besötétedne és lekapcsolnánk, akkor még a hangomat lehetne hallani, de csak tapogatnánk a kijáratot, olyan jó kis labirintus van, itt egyébként jó néz ki, tetszik, de nem tudnánk kimenni a teljes sötétségbe. Amikor felkapcsolódik a lámpa, akkor minden világos lesz, minden látható lesz, kitalálunk. amíg Isten szelleme nem érteti meg velem, hogy mi a Krisztusnak a titka, hogy mit jelent igazából, hogy velem van az Isten, hogy mit jelent újjászületni, hogy mit jelent feltámadni, hogy mit jelent az, hogy ő újra eljön, és sorolhatnám sorba a bibliai igazságokat, addig nekem ez olyan, mint azok az emberek, akik valami benszülöttek, és nem ismerik mondjuk az aranyat. És találnak valami színes fémeket, nézik, hogy milyen csillogó a napon, de mikor jön az ellenség, és futni kell, eldobálják azokat a nehéz cuccokat, és mentik az irhájukat. Míg mások, akik tudják, hogy micsoda pénzt fizetnek ezért a piacon, azok akár az életük árán is mentik, viszik a nehéz rezet, vagy aranyat, hogy kiolvasszák belőle, és eladják. Nem válik értékké addig a számunkra, amíg Isten hét szelleme, az a tűzlámpás, az a világító, megvilágosító szellem érthetővé nem teszi, hogy mit jelent nekem az, hogy Jézus meghalt a bűneimért, feltámadt a halálból. Addig semmit nem jelent nekem. De mikor Isten szelleme megvilágosítja előttem, mint egy lámpás, onnantól kezdve világos lesz. De még itt mindig az Atya trónjánál látjuk Istennek a szellemét, azonban a következő igehelyen már nem így lesz. 5. rész, 6. vers. Tehát mondom, hogy ne szó szerint vegyük ezeket a képeket, csupa apokaliptikus kifejezés, sokat én se értek közülük, de amit értek, azt próbálom elmondani. Tehát 5. rész, 6. vers. És láttam a királyi szék és a négy lelkes állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, nem mennyiség, minőség, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. Tehát az Úr Jézusnak van 7 szeme, ez azt jelenti, hogy nagyon jó szeme van. Tökéletes szeme van. És ez az Isten szelleme, ő az Isten szelleme által látott az Úr Jézus. Ült mellette egy farizeus, és magába gondolt valamit. A farizeus. Egy meg sem ukkan. Olyan képmutató volt, hogy egész máshogy viselkedett az Úr Jézussal, gyere be Úr Jézus a házamba, és egész másokat gondolt az agyába. És az Úr Jézus odafordul hozzá, Simon, miért gondoltad ezt? Nem én voltam. Belelátott az ő gondolatába, belelátott az ő szívébe, mert nagyon jó szeme van. 7 szeme van, ami Isten 7 szelleme, és pünköstkor ez a 7 szellem kitöltetett az egész világra. Ez azt is jelenti, hogy Isten mindent lát. És Jézus mindent lát. Most, hogy ti mit gondoltok erről az előadásról, rólam, a Laciról, a baptistákról, keresztjénekről, mindent lát az Úr Jézus. De azt is jelenti, hogy itt van közöttünk. És azt is jelenti, hogy te is megláthatod az Úr Jézust. Nem? Ez a lámpás, ez a szem, ez neked adatik. Ez érettet küldetett el. Isten szelleme nem egy besugó, aki megbújik közöttünk és szállítja a mennybe az azonosítókat, meg a kódokat, amiket rólunk megfejtett. Nem azért van itt. Hanem ezt is teszi. Már nem a besugást, hanem az, hogy lát az Isten az ő szellemén keresztül. De ami még fontosabb, hogy te neked nyitja meg a szemeidet. Hogy te lásd meg a mennyek dicsőségét. Hogy te lásd meg a megfeszített és feltámadott Krisztust. Hogy te vedd észre, hogy bűneidért halt meg, és megvan neked bocsátva. És az életed egyetlen problémája az, hogy bűneid vannak. Ezt Isten szelleme egyszer csak megnyitja, észreveszed. És azt mondom, ó, Uram, hogy lehetek ilyen balga? Hogy én ezt eddig észre sem vettem. Mert még nem vettél Szent Szellemet. Elküldetett az egész földre, itt munkálkodik Istennek a szelleme, és csodálatos módon jelenti ki a mennyek igazságát és a mennyek dicsőségét. És szeretném folytatni a Szent Szellem munkáját. Már jó nagyot belekaszáltam, egy pár dolgot elmondtam Isten szellemének a munkájából, de most még egy kicsit rendbe tesszük ezt a dolgot. Tehát először a Szent Szellem elnevezésével kezdtem, hogy értsék a hallgatók, hogy mit jelent az, hogy szellem, nehogy valami kísértetről gondolják, hogy beszélek. Aztán, hogy az Isten, az egylényegű Isten harmadik személye, a Szent Szellem, aki valóságos, isteni személy, munkálkodik, lehet imádni, És most pedig a Szent Szellem munkáját szeretném kifejteni, és ezt pedig három lépésben teszem, most az ember oldaláról megközelítve. Eddig Isten oldaláról megközelítve jutottunk az emberig, most az ember oldaláról szeretném megközelíteni Isten Szellemének a munkáját. És először arról fogok beszélni, hogy hogyan épül fel az ember. Mert ezt nagyon jól látnunk kell ahhoz, hogy megértsük Isten Szellemének a munkáját és a lényegét. Először egy kis önismeretről lesz szó. Nemrég beszéltem egy olyan fiatal emberrel, aki pszichológiát tanul, Kálmán testvér volt a tanú, felháborítottam egy kicsit, aztán próbáltam jóvá tenni, pingpongoztam vele 2 óra hosszát, hogy enyhítsem a fájdalmát. Azt mondtam, mert nem tudtam, tehát idegen volt, lehet, nem így kellett volna kezdeni, de sikerült felmérni a terepet, tehát célomat elértem úgy félig meddig. Azt mondtam, a pszichológusokat én olyannak tartom, mint a halottas házban a halott öltöztetőt. Hogy azt a olykor csúnya, pláne a baleset történt, halottat levetkőztetik, lemosdatják, felöltöztetik valami szép fizibiskába, ruhába, és úgy teszik a koporsóba, hogy valahogy kinézzenek, de életet nem tudnak adni. A pszichológusok így elbabrálnak a lélekkel, de nem tudnak életet adni bele. Mert nem ismerik a kulcsot. A lényeget nem tudják. Kicsit felháborodott, nagyon intelligens beszélgető partnerem volt, úgyhogy nem dobott ki az autóból rögtön. De elmondtam neki, hogy tudod, az emberi léleknek a lényege, alfája, kezdő lépése, és enélkül semmit nem lehet vele kezdeni, az, hogy teremtmény. És Isten teremtette. Ha így nyúlunk hozzá, na innentől kezdve lehet rajta segíteni. De ha úgy fogom fel, mint egy önálló szubstancia, vagy valami isteni lélekből egy kiszakadt kis maradvány, vagy ki tudja mennyi bolond elképzelés van, vagy agyműködés, akkor mellé fogtam. Akkor azt mondtam, mihez is hasonlítottam, hogy a kismacskának veréptápot adok. És akkor szegény kismacska, hát jó az a veréptáp, de nem a macskának való. És akkor nem tud tőle fejlődni, mert a szárnyakat növeli, de nem a nyávogás hangerejét. A macskának meg nyávognia kell, nem repülni. Tehát, hogyha én úgy kezelem az emberi lelket, hogy nem számolok azzal, hogy Isten teremtménye, az egy teremtmény. Akkor mellé fogtam. Akkor más adok, mint ami való az embernek. És Isten olyan szépen alkotta meg az embert. Így írja le a Biblia. Majdnem szó szerint fogom mondani, nem olvasom fel, mert rövid és közérthető. Formálta az embert a földnek a porából Isten, ez a test. Az orrában lehelte Isten az életnek lehelletét. Szellem. És ezáltal lett az ember élő lélekké. Olyan jó. Tehát hármas felépítésűek vagyunk, de tulajdonképpen 2 ebből a fő összetevő, a porból, ami testé formált Isten, és a szellemből, amit bele lehelt Isten a porba, lett az élő lélek. Na ez a pszichológia alapja. Isten ebbe a nyomorult, hogy ez por, hát ez bizonyított, ugye? Tehát egy pár évtized eltelik, és teljesen por lesz, de még ezt valamikor gyorsítják, és ha úgy választják a temetési módot, ez por és hamu. Tehát ez tény. A nehezebb dolog a másik oldalon van, hogy a szellem. Hogy Isten belelehelte. Erről fogok beszélni, hogy ez miért nehezebb, ezt megértsük. Tehát Isten az ő szellemét belelehelte ebbe a porba, és élet lett. Egy kisgyermekkel beszélgettem nemrég. És próbáltam őt meggyőzni Isten léte felől. Hiszel Istenbe? Hívő család gyereke volt, nem árulom el melyiké, mert többen ismerhetik. Azt mondta, hogy én sokkal jobban szeretem a csintevéseket. Azt mondom, olyan, mint az én fiam, csak elbánok vele. Erdőbe jártunk, oda mentem. Levél, kis levélke volt, egy kis pici pokron, lehajoltam, letéptem a levelet. Nézd meg, ez a kicsi levél megmutatja neked, hogy létezik Isten. Amiről apa és anya beszél neked, akiről beszél, az nagyon-nagyon fontos. Tényleg létezik. Vidd el ezt a levelet, és próbáld meg valahogy megcsinálni ugyanezt. De éljen, ne rajz legyen, ne zörögjön, ne máshonnan lopd az életet. Csinálj te egy ilyen élő valamit. Tudsz csinálni? Hát nem. Tud valaki az emberek között? Hát, kedves hallgatók, az, hogy van egy birka, abból kiműtök valami kis gént, mert nem értek ezekhez. És csinálok abból a birkából egy ugyanolyan birkát, hát nagyon nagy teljesítmény, le a kalappal. De azt az életet vettem alapul, amit valahonnan kaptam, valahonnan behoztam. Átdolgoztam, átgyúrtam. Kijött még egy élet. Nagyszerű. Egyébként az ember csodálatos adománya ez. A házasság drága szentsége. Ezért nem lehet ezzel játszani. Hogy kapok egy életet, és hozzájárulhatok egy újnak a létrehozására. Nem azért adta Isten, hogy birkákat gyártsunk. Nem. Sokkal jobb lenne, hogyha gyermekeket szülnének az asszonyok, és nem laboratóriumokban birkákat kogyfasztanának. Arra ott van a legelő, azt Isten azért adta. De egy kicsit elcsápult az emberi gondolkodás. Tehát az életet tudjuk már osztani, szorozni, elfelezni, beleoltani újabb adagokat, ilyen vitaminokat, olyan DNS-eket, olyan őssejtet, de nem tudunk létrehozni életet. Tudunk gyermekeket szülni, de nem tudunk létrehozni életet. Nem tudunk csinálni egyetlen fűszálat sem. És minden élő lény, az utolsó kis veréb is, és az utolsó fűszál a réten, pedig milliárd van belőle, egy réten is, Isten fenséges, dicsőséges létét és életét bizonyítja. Én nem tudom, hogyan lehet valaki, aki azt mondja, hogy nincs Isten. El nem tudom képzelni, pedig én is ilyen ostoba voltam régen. Megkérdezte tőlem egyszer valaki, hol van Isten, mutasd meg. És azt kellett válaszoljam, mutasd meg, hogy hol nincs. Mindenütt ott van. Mindent ő alkotott, ő teremtett. Életet hozott létre, te is az ő teremtménye vagy. Tehát azt hiszem, hogy ez érthető. Isten az ő szellemét belelehelte abba a halott borba, és élet lett, minden élet Istentől fakad. És milyen csodálatos az összefüggés. Isten a mi testi érzékszervünket, és itt már rátérek az ember tragédiájára, az ember felépítése után, most nem irodalom óra van, csak így neveztem el ezt a címet, hogy megjegyezhető legyen, hogy ezt a részt. Az ember tragédiája az, hogy megszűnt a szellemi élet benne. Ami felépítésünk olyan, hogy a test, a por, amikor életet kap, érzékeli a testet és a port. Megfogom, és azt mondom, hogy most nem nyújtottak be, mert már meleg van. Süt rám a nap, érzem, hogy meleg van. Ez egy sima felület, ez egy érdes felület. Tehát az evilági dolgokat a testem által érzékelem, és ezeket szállítom be a lelkembe, és a lelkem feldolgozza. És a lelkem azt mondja, hogy hű, nem maradok én ebbe a hidegbe. A testem érzi, hogy hideg van, de a lelkem hoz döntést. És a lelkem akarja, hogy húzzak fel egy subát, vagy menjek be, gilicékhez kopogtassak be, mert jó meleg van, füstöl a kémény. Tehát ez a földi érzékszerveik által kitapogatjuk, látjuk, meghallgatjuk, érzékeljük, és a lelkünk feldolgozza ezeket, és azt mondja a katona, akkor is, ha szétlőnek, megyek és megvédem a hazámat. Érzékel valamit, és a lelke ilyen döntést hoz. A másik katona azt mondja, hú, itt nagyon lőnek, megyek vissza a lövészárokba. Tehát a lélek feldolgozza a külső eseményeket. Van a testi érzékszervünkön kívül egy szellemi érzékelés. Az embernek van szelleme. Test, szellem, és így egészséges lélek. És ez a szellemi érzékelés egyszer megszűnt az embernél. Abban az órában történt ez, amikor azt mondta Isten, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájáról, arról nem ehetsz. Azt nem engedem. Nem azért mondta Isten, hogy mi ne tudjuk a jót, mert ne tudjuk mi a... Tehát nem, ez nem a tudás fája, ez budaság. Isten jó tudással ellátta az embert. Hanem azt mondta Isten, ne tapasztald meg, milyen az, hogy gonosznak lenni. Ettől jól óvott az Úr. Ne szakíts arról a fáról. Nem almafa volt, nem tudjuk milyen volt. Lehet, hogy banán. Ne szakíts arról a fáról. És az ember odament, ellenállt az Isten akaratának, és Isten megmondta, amely napon eszel arról bizony, meghalsz. Meghalsz. Mert elveszíted a szellemi érzékszerveidet, a velem való kapcsolat érzékszervét, csak a világot fogod érzékelni. És ez egy borzalmas állapot. Az a halál állapota, azt mondja Isten, nélkülem fogsz élni. Nem fogod a szellemi világot, a szellemi valóságot érzékelni. És ez történt. Meghalt az ember. Mondhatta Ádám, belearapott a gyümölcsbe, becsukta az elé. Most nyomva jön az Úr, emlékszem, mit mondok. Még mindig élek. Hát, elég jó, éjbőrrel megúsztam. Nem. Elveszett az Istennel való kapcsolat. És szerintem, mivel ő tudta, hogy milyen, az nagyon fájhatott neki. És biztos, hogy keserves dolog volt, amikor kiűzte őket Isten az Édenből. Hát ezért kellett kiűzze. Nem azt mondta, hogy na most menjetek ki. Jó, megyünk már. Nem akart az ember Isten közeléből eltávozni. De Isten elűzte onnan. Te megbontottad a velem való frigyet. Te bűnös lettél, nem állhatsz meg én előttem, el kell menj innen. Kifelé innen, ki zavarta Isten az Édenkertből. És azóta, pillanat óta, mióta ezt az engedetlenséget Évával az élen, az ember megtette, de Ádám is, egyik rosszabb, mint a másik, azóta elveszítettünk egy érzékszervünket. Nem látjuk az Istent, nem halljuk az Istent, nem érzékeljük, nem tapintjuk az Istent. Elszakadt valami kapcsolat vele. Meghalt a szellemünk. És ezért mondják azt, hogy az ember test és lélek. Mert az a kettő mérhető, ezt a kettőt tapasztaljuk. Hogy a testi tapasztalatokat szállítjuk a lélekbe, és a lélek ilyen-olyan kisebb sérülésekkel, vagy betegségekkel, vagy ilyen-olyan módon próbálja feldolgozni, ha tudja. De az ember eredetileg nem ilyen, hanem van egy szellemünk, és a szellemnek van látása. És amikor mondja az Úr Jézus, hogy aki látott engem, látja az atyát, akkor mi mindig azt mondjuk, hát mutasd meg nekünk az atyát, mondja az idétlen ember, mert testi szemekre gondol, de Jézus már a szellemi szemekről beszél. És én el tudom nektek mondani, hogy Isten újjáteremtett, és itt érek az utolsó ponthoz, az ember megmentéséhez, hogy Isten felajánlotta nekem, hogy ismét belém leherli az ő szellemét. Abba a halott, abba a bűnös emberbe ismét belé fog lehelni. És oda jött az Úr Jézus, és tett nekem egy ilyen ajánlatot. Vehetsz szent szellemet. Életre keltem a te szellemedet. Látni fogod az Istent. Hallani fogod a hangját. Érezni fogod a közelség. Azt mondtam, Uram, add nekem ezt az életet. Leheld belém az életnek szellemét. Támasz életre, ami meghalt benne. A veled való kapcsolatot. Vezess engem vissza az Édenbe. Akarok hozzá tartozni. Megértettem, Uram, hogy én olyan vagyok, mint egy elveszett gyermek. Egyszer kisgyerekkoromban én elvesztem. Szó szerint egy nagy áruházba, anyukám jobbra ment, én balra mentem. Kis obodás voltam. Nagyon rossz elveszettnek lenni. Az anyukám ritikülje tele pénztárcával ott volt a nyakamon, én voltam a fegyverhordozó. Anyukám a rendőrségre ment, én pedig azt mondtam, elindulok haza. Mit tudtam én, van rendőrség, meg mire való? Elindultam haza. És nekem mindig jó volt a tájékozódó képességem, a feleségem mindig csodál, én őt csodálom más miatt, de ő egyből eltéved. Ha két utcából áll egy falu, ő biztos, hogy eltéved. Kisobodás koromban elindultam, megtettem vagy 4-5 kilométer, teljesen gyalog egyedül. Nyakamban a retiküllel, mert tudtam, nekem haza kell mennem. Ott sírtam, nincs meg anyukám. Az utcán megállítottak az emberek, kisfiú, miért sírsz? Elvesztettem anyukámat. Itt várjál, el ne menj innen. És mentek ők is a rendőrségre. A rendőrségen meg volt a kép. Itt volt egy anya, aki a gyerekét keresi, itt vannak, akik látták a gyereket, hogy a rendőrök kimentek a városba, mit bírtam én várni, sose bírtam várni, ez volt a gyengém. Vártam ott 2 percig, nem jött az anyám, tudtam, hogy hol van az otthonom. És elindultam. Az emberben egy nagyon pici hazaszeretet maradt. A mennyei után, a mennyei valóság után. Egy pici kis, egy Isten éhség. Nagyon kicsi ez benned. De Isten szelleme segít ezt megerősíteni. Úgy, amikor valaki beteg, kéne, hogy egyen. De nem tudja megenni az ételt. Mert beteg. Mert azt mondja, nem kívánok semmit. Ismertem egy ilyen bácsit. Csak mandarin tudott megenni. Semmi más. Az orvos végül azt mondta, Nekem nem ez lenne a dolgom. Minden gyógyszert dobjon ki, amit felírtam eddig, mert látom, meg fog halni Karcsi bácsi. Igyon meg minden étkezés előtt egy deci bort. Megértette? De nem én mondtam. Az a bácsi túlélte a feleségét. Évekkel tovább. Mert megjött az étvágya. Isten szelleme segít felismerni. Elveszett vagyok. És elkezdesz kiabálni, sírni. Hol vagyok, hol a hazám? Elkezdett keresni. És Isten szelleme pedig vezet. Vezet haza. És ösztönösen érzed azt az utat. És az Isten kegyelme kikövezi azt az utat. És találkozni fogsz az élő Istennel. Beléd leheli az ő szellemét. És meglátod őt. És megérzed őt. És megtapasztalod az ő szeretetét és hatalmát. És új életben jársz. És mikor azt mondják neked, hol van Isten, akkor nevethetnéket támad, hogy ezt a nyilvánvaló igazságot, ezt a drága, hatalmas kegyelmet, amely az egész életemet százszor jobban meghatározza, mint a fizetésem, vagy a falat kenyér, amit megettem, hogy ezt hogy nem látják még az emberek? Mert a szellemem előtt kitisztult a kép. Ugye vannak testi betegségek. Nem tudom kinyújtani a kezemet. A gyenge valami miatt eltört, vagy sorvadnak az izmok, vagy a látás meghomályosodik, vagy az érzékszervek, a leprások nem azért halnak meg, mert ilyen csúnya ütéseknek vannak, hanem nem érzik a baleseteket. Megvágják a kezüket, és a legtöbb leprás elvérzik. Ezért halnak meg, ezt én így hallottam. És valakik a szellemi érzékszervüket tudják elveszíteni. Meggyengül ez. És szükségük van arra, hogy Isten belé lehelje az ő szellemét beléjük, és megelevenednek, és az ő szellemük betelik Isten szellemével, és látnak, és tájékozódnak. Milyen jó, amikor az apostolok cselekedetében olvassuk, hogy az apostol elindult valamerre, de Isten szelleme nem engedte. Na hát, mit jelent ez? Éjszaka jött egy kísértet, és azt mondta, hú, erre nem mehetsz. Nem, hanem hallotta Isten szellemének a hangját. Nem emberi szavak ezek, tehát ezt nem ezzel a fülünkkel kell keresni, hanem az a szellemi érzékszer érzékeli. Az én Istenem nem akarja, hogy arra menjek. És kapott egy álmot, kijelentést, és megértette, hogy neki Macedóniába kell elmenni, és oda ment. És létrejött az európai kereszténység. Na hát, ennyit szerettem volna elmondani, megértetni. Tudom, hogy nem olyan könnyen érthető dolgok ezek. Én 16 éve töröm a fejemet Isten szellemének a dolgain, hogy is lehetne ezt megfogalmazni, vagy megérteni. Sok dolgot, amit most elmondtam, csak az utóbbi időben értettem meg, 16 év után. De a lényeget 16 évvel ezelőtt értettem meg. Amikor Isten szelleme nyilvánvalóvá, világossá, egyértelművé és tagadhatatlanná emelte előttem Jézus Krisztus dicsőséges személyét. Azóta hiszek benne és követem. Volt, hogy megbetegedett valamelyik érzékszerve, nem láttam az utat, nem hallottam az ő hangját, nem éreztem az ő szeretetét, de elmentem az orvoshoz, meggyógyította ezeket az érzékszerveket, és igyekszem minél tisztábban látni, minél tisztábban hallani, és minél hűségesebben követni őt. Ezt ajánlom mindenkinek, aki most itt van. Lehet, nem tudom, hogy mi a szokás. Szoktak kérdezni, vagy tilos?
Nem szoktak, szokott lenni egy kérdést próbálni. Arra gondoltam, hogy szóval magam is úgy hallgattam az előadást, hogy